Úgy hangzik, mintha egy mai napfizikustól származna, aki meglehetősen büszke a tudományára, de egyszerre nem én találtam ki. Azért kértem, hogy ezzel kezdjünk, mert az előadásom célja azt megmutatni, hogy noha ez az idézet több mint 2500 éves, és a hindu filozófia egyik kultforrásából, az Upanishadokból való, ma is számunkra is megszívlelendő lehet. Igaz, kicsit más értelemben, mint ahogy ezt annak idején az ókoriak értették. Talán megért pár szót, hogy hogy is gondolták ezt, hogy is értették ezt annak idején az ókorban. A csillagászok szívesen büszkélkednek vele, hogy a csillagászat a legősibb exakt, azaz matematikai formába öntött természettudomány. Ez nem csak azért van így, mert az olyan általános kérdések, mint az univerzum szerkezete, eredete mindig izgatták az embert. Még inkább arról van szó, hogyha kimegyünk egy derült éjszakán az égbolt alá, akkor ha felpillantunk, azonnal matematikai objektumokat és alakzatokat látunk, ugye pontokat, a matematika alapvető idomát, és a pontok által kirajzolt sokszögeket, alakzatokat, csillagképeket. Ezek közül a pontok közül egyesek mozognak másokhoz képest, azok ugye a bolygók, és a mozgásukban már akár néhány napi vagy néhány heti megfigyelés után határozott számtani szabályszerűségeket, matematikai törvényszerűségeket találunk. Tehát viszonylag könnyű felfedezni, hogy a természetet legalábbis odafönt az égben matematikai törvények irányítják. Ezzel szemben itt a földi környezetünkben, akár az embertársainkat figyeljük, hogy az állatvilágot, vagy az időjárást, teljesen esetleges, kaotikus folyamatok vesznek körül minket, amikben nem könnyű törvényszerűséget felfedezni. Ezért az ókorban az volt az általános nézet, hogy a földi és az égi világ egymástól egészen különböző törvényszerűségeknek tesz ereget. Az égi világot szabályos matematikai törvények uralják, amelyek örök és változatlan mozgásokat tartanak ott fönt. A földi világba viszont még beleértették a holdat is, hiszen a hold is változtatja az arcát, olyan változó, mint a földi jelenségek. Tehát a holdnál a régi földközpontú világképben egyel távolabb égi test, a nap volt az, amit az égi világ kapujának kezdetének tekintettek. Ebben az időben Indián kívül is elterjedt volt a lélekvándorlásba vetett hit, és úgy gondolták, hogy a halál után a lélek a holdig emelkedik, és a holdból száll alá egy újabb megtestesülésbe. Ahhoz, hogy az újjászületések ciklusából ki lehessen törni, a léleknek túl kell a holdon emelkedni, át kell lépni a nap kapuján, és ehhez tudásra van szükség, amit akkoriban itt az Upanishadokban is, az előbbi idézetben is, misztikus tudásként értelmeztek. Ezt a hagyományos világképet, ég és föld ilyen elkülönülését végleg a 17. században zúzta szét az a tudományos forradalom, ami Galilei és Newton és kortársaik nevéhez kötődik. Ja, az az alma, ami a legenda szerint Newton fejére esett, vagy az a golyó, amit a legenda szerint Galilei lepottyantott a Ferde toronyból Pízában, ugyanazon gravitáció hatására esik le, amely gravitáció a bolygók napkörüli keringését vezérli, és így megmagyarázza Kepler törvényeit. Tehát kiderült, hogy az égi és földi jelenségeket ugyanazok az alapvető fizikai törvények mozgatják. Az égi és a földi világ kettőssége helyébe egy másik kettősség lépett, vannak örök, változatlan fizikai törvények, és van egy állandóan változó dinamikus világegyetem tele mulandó jelenségekkel, amelyeket ezek a törvények vezérelnek. Ez azt is jelentette, hogy objektív értelemben a nap elvesztette a kitüntetett szerepét számunkra a világegyetemben, csak szubjektív értelemben tartotta meg. Már ekkor megsejtették sokan, hogy a nap tulajdonképpen csak egy csillag a sok közül, hogy ez a sok fénypont, amit az éjszakai égbolton látunk, mind ugyanolyan forró izzó gázgömb, mint a nap, csak sokkal-sokkal messzebb vannak tőlünk. Tehát a nap számunkra csak azért kitüntetett, mert történetesen ehhez a csillaghoz nagyon közel élünk. Tekintsünk át röviden, hogy mit is tudunk erről az egyébként meglehetősen átlagos csillagról. Tudjuk, hogy a nap 4,5 milliárd éve született, ami nagyon soknak tűnik, de az univerzum korának csak körülbelül egy harmada, tehát valójában az univerzum már körülbelül 9 milliárd éves volt a nap születésekor, meglehetősen öreg. Egy korábbi Mindentudás Egyetem előadásban Patkós Andráséban már szó volt róla, hogy az ősrobbanást követően az univerzumot kezdetben kitöltő gáz néhány százmillió év alatt összecsomósodott, galaxisokat alkotott, kigyulladtak ezekben a gázfelhőkben, az ősgalaxisokban az első csillagok. Ezután néhány milliárd évvel megkezdődött az a folyamat, amelynek során a galaxisok nagyobb egységekké, galaxis halmazokká szerveződtek, és ennek során gyakran igen intenzíven ütköztek egymással, ami újra és újra megzavarta a szerkezetüket. Ennek következtében a galaxisok magjában nagy mennyiségű anyag hullott be, és ott óriási fekete lyukak alakultak ki. A behulló anyag energiája felszabadult itt a galaxisok magjában, és ezek a fényes, aktív galaxis magok ma nagyon távoli kvazárok képében figyelhetők meg, melyek fénye csak most ér el hozzánk sok milliárd év után. De miután kialakultak a galaxis halmazok, ezek az intenzív mozgások is lecsendesedtek, tehát a nap születésekor ez az úgynevezett kvazárkorszak is elmúlt már, és az univerzum lényegében a mai képét mutatta. Egy galaxis szuperhalmaz peremvidékén egy meglehetősen átlagos, óriás spirálgalaxisban, annak is egy semmivel nem kitüntetett pontján, valahol a közepe és a széle között, 4,5 milliárd évvel ezelőtt fellángolt egy szupernóva. A szupernóva robbanás egy nagy tömegű csillag életének a végét jelzi. Ilyenkor a csillag tömegének legnagyobb része szétszóródik a környező csillagközi térbe, porszemcsékké kondenzálódik, és ezek a porszemcsék esetünkben elkeveredtek a felrobbanó szupernóvához közeli óriási gáz- és porfelhő anyagával. Ebben a gáz- és porfelhőben aztán talán éppen a szupernóva hatására megindult a helyi sűrűsödések összetömörülése, megállíthatatlan összetömörülése a gravitáció következtében, ami csillagok, többek között a mi napunk keletkezéséhez vezetett. Hogy ez így történt, azt onnét tudjuk, hogy a naprendszer legősibb kőzeteinek, egyes meteoritok anyagának egy részében olyan radioaktív elemek bomlás termékeit lehetett azonosítani vegyelemzéssel, amely radioaktív elemek csillagászati léptékkel mérve igen rövid élettartamúak, néhány százezer év alatt elbomlanak, tehát a naprendszer is benne ezen ősi meteoritikus anyag keletkezése előtt legfeljebb néhány százezer évvel kellett felépülni ezeknek az elemeknek egy csillag belsejében, és aztán onnét kikerülni, ami lényegében csak szupernóva robbanás útján lehetséges. Az ősi gáz- és porfelhő, amelynek sűrűsödései csillagokat formáltak, alakította ki a napot is. A sűrűsödés folyamán felhevült az anyagcsomó, egészen addig, míg belsejében megindulhatott a hidrogén atomok magjainak összeállása héliumatommagokká, és ebben a folyamatban, ebben a fúziós folyamatban energia termelődött, amely képes volt már fönntartani a nap magas hőmérsékletét. Mindez néhány százmillió év alatt lezajlott, tehát a keletkezési folyamat kezdete után alig néhány százmillió, sőt néhány tízmillió évvel a nap már lényegében állandó állapotba jutott. Azóta eltelt több mint 4,5 milliárd év, és ez alatt viszonylag keveset változott a nap állapota. De csak viszonylag keveset. A számítások szerint a nap lassan fényesedett, és valójában fiatal korában, több milliárd évvel ezelőtt a nap fényessége csupán 70%-a volt a mai értéknek.
Professzor, és akkor engedje meg, hogy egy pillanatra, vagy hogy a szavakkal egy picit játszak, egy pillanat töredékre megálljunk, és megkérdezzük a közönséget is a nap fényerejének változásáról. Szavazás következik. Jól gondolják azok, akik nyúlnak a szavazógépekért. A kérdés pedig így szól. Ön szerint milyen hatással lenne a földi viszonyokra, ha a nap fényereje 30%-kal csökkenne? A. Az átlag hőmérséklet is körülbelül 30%-kal csökkenne, hűvös nyarakra és hidegebb telekre kellene berendezkednünk. Vagy B. Az üvegházhatás miatt az átlag hőmérséklet nagyjából változatlan maradna, avagy C. A föld teljes felszíni vízkészlete megfagyna. Na, mit gondolnak? Egyes, kettes, avagy hármas válasz. Lejárt az idő, mindjárt értékeli a rendszer az adott válaszokat. Önök szerint a többség azt gondolja, hogy a hármas válasz a helyes, vagyis, hogy megfagynának a felszíni vizek.
Igen, meggyőző a többség, és valóban, bár a tudományos kérdések nem demokratikus úton dőlnek el, ebben az esetben akár ez a megoldás is elfogadható, valóban a hármas válasz a helyes. ebben az esetben a Föld teljes felszíni vízkészlete megfagyna. Hát ez ugye egy kicsit meghökkentő, hiszen ha ez így történt volna, tehát ha a Föld fejlődésének az első mondjuk 1-2 milliárd évében az óceánok fagyott állapotban lettek volna, akkor nem jöhetett volna létre az élet az óceánokban. Márpedig tudjuk, hogy legalább 3,5 milliárd éve megszületett már a földi óceánokban az élet. Ezt az ellentmondást általában úgy oldják föl, hogy a földi légkör összetétele is más volt ezekben a korai időkben, mint ma. Ezt konkrétan tudjuk, mivel egyes ősi kőzetekben fölmaradtak zárványok formájában minták a föld ős légköréből. Valaha a föld légköre főleg széndioxidból állt, ellentétben a maival, és hasonlóan ahhoz, mint ma a Vénusz vagy a Mars légköre. Széndioxid, mint tudjuk, egy üvegház hatást keltő gáz, ugye manapság nem szeretjük, mert a széndioxid kibocsátás az, ami az üvegház hatáson keresztül növeli a Föld átlag hőmérsékletét. Akkoriban azonban ez a széndioxid légkör éppenséggel jót tett a Földnek az élet szempontjából, hiszen ennek a széndioxid légkörnek az üvegház hatása biztosította azt, hogy a hőmérséklet elég magas maradjon ahhoz, hogy folyékony állapotban legyen jelen a víz, és így abban kialakulhatott az élet. Nem tartozik szorosan ide, de ha már a Föld ősi vízkészletét említem, érdekes dolog, hogy ez a vízkészlet tulajdonképpen nem eredeti tulajdona a Földnek. Közvetlenül a kialakulása után a Föld egy teljesen száraz bolygó volt a mai elképzeléseink szerint, egyszerűen azért, mert túl közel volt a naphoz ahhoz, hogy ott számottevő jég megmaradhasson. A jeget röviddel a Föld kialakulása után a belé csapódó kisebb, jégben gazdag égitestek, üstökös magok, jégkisbolygók hozták a Földre. Tehát amikor a tengerben vagy a Balatonban úszkálunk, akkor tulajdonképpen üstökösök és jégkisbolygók olvadékában úszunk. Tehát 4,5 milliárd évet tart ez a viszonylag változatlan állapota a napnak, és még évmilliárdokig tartani is fog. Ebben a tekintetben a nap egy meglehetősen átlagos csillagnak tekinthető. Ennek ellenére azt mondtam, hogy az, hogy a nap kaput jelent a világegyetemre, a szubjektív értelemben, szellemi értelemben ma is és számunkra is érvényes, egyszerűen azért, mert a nap történetesen ilyen közel van hozzánk, és ezért nagyon sokat tanulhatunk tőle. Milyen területen tanulhatunk tőle? Alapvetően két tekintetben. Egyik oldalról nagyon sokat tanulhatunk a naptól a fizika alapvető törvényszerűségeiről. A világ mindenség második leggyakoribb eleme a hélium. A héliumot a 19. században a nap színképében mutatták ki először, éppen ezért kapta a hélium nevet Héliosról, a görög napistenről. A neutrinók egy igen gyakori, de nagyon nehezen detektálható elemi részecske, amelyeknek a nap a legfontosabb kozmikus forrása. A napból eredő neutrinók érzékelésével épp az utóbbi években derült fény ezeknek a részecskéknek újszerű tulajdonságaira, amiről eddig nem tudtuk. De a legtöbb fizikát igazából a nap a plazmafizika és a magnetohidrodinamika terén tanítja nekünk. Mi is az a magnetohidrodinamika? A nap egy rendkívül forró gázgömb, úgynevezett plazmagömb. Ilyen magas hőmérsékleten a gáz atomjairól az elektronok leszakadnak, tehát a gáz pozitív töltésű atommagok és negatív töltésű elektronok keverékévé válik, ezt nevezzük plazmának. Mivel a plazmában töltött részecskék vannak, ezért ha a plazma áramlik, az elektromos áramot jelent, az elektromos áram pedig mágneses teret kelt. A mágneses tér viszont visszahat a töltött részek mozgására, vagyis a plazma áramlására. Tehát egy meglehetősen bonyolult kölcsönhatás lép fel a plazmában az áramlások és a mágneses terek között. Ezt a kölcsönhatást és ilyen módon a plazma áramlását és a mágneses tér alakulását írja le a magnetohidrodinamika. Mivel földi körülmények között plazmát laboratóriumban általában csak viszonylag rövid időre, speciális körülmények között tudunk előállítani, no meg egyszerűen a méretek miatt a nap egy nagyon fontos laboratórium tulajdonképpen a számunkra, ahol megfigyelhetjük a természetben végbe menő plazmafizikai és magnetohidrodinamikai folyamatokat, olyanokat is, amelyeket földi körülmények között semmi reményünk nincs megfigyelni vagy előállítani, legalábbis ebben a paramétertartományban. Ennek elég nagy gyakorlati jelentősége is lehet, nem is olyan távoli jövőben az emberiség számára. Az emberiség egyik legnagyobb problémája manapság ugye az energiahiány. egyre nagyobb mennyiségű energiát használunk fel, és egyre fogynak ennek a potenciális forrásai, a fosszilis üzemanyagok a Földről. A legideálisabb megoldás talán az energiagondokra az jelentené, hogyha azt a hidrogén fúziós reakciót, ami a nap magjában zajlik, és ott az energiát termeli, földi körülmények között is megvalósíthatnánk, mert akkor vízből, a vízmolekulákban levő hidrogén kinyerése után gyakorlatilag korlátlan mennyiségben tudnánk energiát termelni. A probléma az, hogy ez nagyon föl kell a hidrogén plazmát hevíteni, és ilyen magas hőmérsékleten is kell tartani. Csak hogy az ilyen nagyon forró plazmát semmilyen szilárd tartályban nem zárhatjuk, hiszen vagy megolvad a tartály, vagy a plazma hűl le. Már évtizedekkel ezelőtt kitalálták, hogy erre a megoldás az, hogyha mágneses térrel, megfelelő struktúrájú mágneses térrel tartják össze a plazmát, tokamaknak elnevezett berendezésekben. A tokamakokban ma már lehetséges fúziót előállítani, de nem nyereségesen, nem gazdaságosan egyelőre. Kiderült, hogy a gazdaságosság alapvetően méret kérdése, minden eddiginél sokkal nagyobb tokamak berendezést kell építeni ahhoz, hogy gazdaságosan energiát lehessen termelni ténylegesen egy ilyen berendezésben. Jelenleg nagy nemzetközi összefogás keretében már folyik, vagy legalábbis megkezdődött az első ilyen fúziós reaktor megépítése Dél-Franciaországban. Ennek a látványterve látható az ábrán. És talán a századunk közepére az ipari méretű energiatermelés is lehetségessé válik. Ennek a programnak a során nagyon sok magnetohidrodinamikai akadályt kell legyőzni, a plazma hajlamos például instabilitásokra, és ehhez nagyon hasznos minden olyan plazmafizikai és magnetohidrodinamikai ismeret, amiért például a naptól is tanulhatunk. Tehát a nap kaput jelent számunkra, egyrészt a fizikának ezekre az alapvető törvényszerűségeire, amiket már említettem, de másrészt a nap kaput jelent szellemértelemben számunkra az ezen törvényszerűségek által uralt világegyetemre sokkal nagyobb léptékben is, éppen azért, mert a nap egy meglehetősen átlagos csillag, csak éppen nagyon közel van hozzánk, és itt sokkal részletesebben tudjuk vizsgálni. Sir Arthur Eddington, aki a 20. század egyik legnagyobb asztrofizikusa volt, egyszer azt mondta, és sokat idézik ezt a mondását, hogy semmi sem egyszerűbb, mint egy csillag. Az előadásom végére lehet, hogy a közönségben az a benyomás alakul ki, hogy ennek pontosan az ellenkezője az igaz. De minden relatív. Eddington arra gondolt, hogy a csillag alapvetően egy gázgömb, amit a gravitáció összehúzni igyekszik, a belső nyomás kitágítani, és a két erő egyensúlya lényegében meghatározza a csillagok szerkezetét. Ez első közelítésben igaz is. Tehát ebben az értelemben, Eddington kijelentésének az értelmében a csillagok mindenütt ugyanolyanok, akár csak a hamburger, ami Buenos Airesben vagy Tokióban egyforma, és akár itt a hozzánk naprendszerünkhöz legközelebbi csillagokat nézzük, akár a távoli galaxisokban, akár sok milliárd évvel ezelőtti állapotukban megfigyelt csillagokat tekintjük, alapvetően ugyanazok a sajátságok jellemzik őket, és így a nap segíthet abban, hogy megértsük ezeket a távoli égitesteket is. Persze sok csillagász biztosan tiltakozna az ellen, hogy én itt hamburgerhez hasonlítom a csillagokat. Csillagászok egész életüket a tanulmányozásukkal töltik, és tudják, hogy igazából egyik csillag egyáltalán nem olyan, mint a másik, mindegyiknek megvannak a sajátosságai, hogy úgy mondjam, a lelki világa. Hát hasonlíthatjuk ebből a szempontból inkább az emberekhez a csillagokat, hogy az embereket, hogy általában egyformának vagy különbözőnek tekintjük, az is szubjektív dolog, egy pszichológus számára nagyon különbözőek, egy boncmester számára már alig-alig. Tehát a nap vizsgálatával lényegében sokat tanulhatunk a csillagok anatómiájáról, lelkivilágukról talán kevesebbet, mert az már más csillagok esetében nagyon más lehet. Hát akkor most nézzük meg, hogy hogyan is néz ki egy csillag közelről. Már a 17. század elején Galilei és kortársai fölfedezték, hogy a napon időnként sötét foltok láthatók, ezeknek száma, mérete változik. Ez a felfedezés volt az egyik eleme annak, hogy kiderült, hogy ugye az égi világ sem olyan állandó és változatlan, mint ezt korábban gondolták, hanem ott is az időben változó jelenségek mutatkoznak. Itt egy mai felvétel, fényképfelvétel látható a napról. Itt is látjuk a napfoltokat, és hát nem tudom, mennyire látszik távolról az ábrán, főleg a napkorong peremetáján nem csak sötét, de világosabb területeket is látunk, ilyen szálas szerkezetű világos foltokat, azokat pedig napfáklyáknak nevezték el, szintén még a 17. század tudósai. Az is látszik ezen az ábrán is, már most fölhívnám a figyelmet, mert később fontos lesz, hogy a napfoltok általában csoportosan fordulnak elő a fáklyákkal együtt. Ezek a foltcsoportok, fáklyamezők együttesen az úgynevezett aktív vidékek. És tipikusan ezek az aktív vidékek kétosztatú szerkezetűek, bipoláris vagy kétosztatú szerkezetűek. Két nagy fő napfoltot látunk bennük, mindegyikük körül lehet néhány kisebb mellékfolt. Itt egy kisebb méretű, de szintén ilyen kétosztatú bipoláris szerkezetű napfoltcsoportot, aktív vidéket látunk. A napfoltok feltűnése és eltűnése meglehetősen véletlenszerűnek tűnik. Évszázadokig próbálták meghatározni a kutatók, hogy milyen törvényszerűséget követ a napfoltok területének növekedése, majd csökkenése. Lényegében a napfoltok egy darabig nőnek, aztán zsugorodni kezdenek és eltűnnek. Tipikusan egy-két hétig él egy nagyobb napfolt, néha előfordul, hogy több hónapig is. Mivel ilyen nagy változatosságot mutat a viselkedésük, ezért következtetéseket csak nagy mennyiségű megfigyelésből statisztikai alapon lehet levonni, amihez pontos katalógusokra van szükség. Az egyik legfontosabb ilyen napfolt katalógust Greenwichben, a Greenwichi Obszervatóriumban kezdték el készíteni, de csak a 19. században, ugyanis a 17. és a 19. század között egy hosszabb ideig nemigen foglalkoztak a nappal, aminek objektív okai is voltak. Ekkor volt az úgynevezett Maunder minimum, egy hosszú időszak a 17. század végén, 18. század elején, mikor nagyon kevés foltot láthattunk a napon. Az ilyen időszakokat ma fő minimumoknak nevezzük. A 19. századtól megújult az érdeklődés a nap iránt. Wolf, svájci csillagász kimutatta a 19. század közepén, hogy a napfoltok gyakoriságában egy markáns 11 éves periodicitás észlelhető, tehát 11 évenként sokkal több foltot látunk a napon. Az 1870-es években kezdte meg a Greenwichi Obszervatórium a napot napi rendszerességgel előbb rajzolni, majd fényképezni, és a kapott rajzokról, illetve fényképekről a napfoltok koordinátáit pontosan kimérni és katalogizálni a napfoltok helyzetét és területét. 100 éven keresztül folytatták ezt a munkát, és az ez alatt összegyűjtött katalógus alapvető fontosságú a nap megfigyelése szempontjából. 100 év után abba hagyták, azóta be is zárták a Greenwichi Obszervatóriumot, és ezt a munkát 100 év elteltével 1977-től Magyarországon a Debreceni Napfizikai Obszervatórium vette át. Tehát ennek a hagyományos katalógusnak a folytatása ma elsősorban a Debreceni Obszervatórium feladata. Debrecenben készül egy a Greenwichihez hasonló katalógus, de ezen kívül készítenek egy igényesebb, részletesebb, bár emiatt sokkal lassabban készülő katalógust is, ahol az egyes napfoltoknak nem csak a helyzetét és a nagyságát tüntetik föl, de azokat napról napra be is azonosítják. Ez nem egy könnyű feladat, mert egyik napról a másikra elég sokat változik a napképe, és hát éjszaka ugye nem tudjuk követni. De a Föld más részein készült felvételek felhasználásával ezt meg lehet csinálni, és néhány évre vonatkozólag már ez is rendelkezésünkre áll a debreceni katalógusok alapján. Ez a debreceni katalógus tette lehetővé számunkra például azt, hogy az ELTE csillagászati tanszékén, illetve néhány spanyol kutatóval együttműködve néhány évvel ezelőtt, kb. 10 évvel ezelőtt most már kifejlesszük a napfoltok bomlásának egy új modelljét, az úgynevezett turbulens eróziós modellt. Ha nagy felbontással megnézzünk egy napfoltot, ahogyan azt ezen a képen láthatjuk, akkor látjuk, hogy a napfolt körül, de egyébként mindenütt a nap egész felszínén egy ilyen szemcsézett szerkezetű fényességeloszlást látunk. Ezek a szemcsék, vagy latin szóval granulák, ezek a nap belsejéből felszálló a környezetüknél melegebb elemek, amelyek a hőt a nap belsejéből a felszínre szállítják. Ezek a mozgások, ezek az állandó mozgások, amelyeket itt felgyorsítva láthattunk a filmen, kis darabokat harabdálnak ki folytonosan a napfolt pereméből, és végső soron ez a harabdálás a napfolt bomlásának az oka, ezt neveztük turbulens eróziónak a modellben. A modell a megfelelő magnetohidrodinamikai egyenletek megoldáson alapszik, és van egy elég erős jóslata, nevezetesen az, hogy a napfolt bomlásának az üteme, tehát az, hogy adott idő alatt mennyivel csökken a napfolt területe, az arányos a napfolt adott időben mért sugarával, osztva a napfolt korábbi legnagyobb sugarával, amikor a legnagyobb kiterjedését elérte. Hogy helyes-e ez a modell vagy nem, ahhoz ugye, mint általában a tudományban ez szokásos, ezt a jóslatát a modellnek össze kell vetni a megfigyelési adatokkal. Az egyetlen olyan megfigyelési adat bázis, ami ezt lehetővé tette, éppen a debreceni katalógus volt, és az összevetés fényesen megerősítette ezt a modellt. Ezzel a napfoltok bomlás törvényének a problémája, ami tulajdonképpen az első napfolt megfigyelések óta nyitott volt, lényegében eldőlt. Hát eddig a megfigyelhető jelenségekről volt szó, de mi a fizikai oka a napfolt ott létének? Már körülbelül 100 évvel ezelőtt megfigyelték, hogy a napfoltokban igen erős mágneses tér van jelen, ami függőleges irányú a napon. Ez körülbelül 1000-szer erősebb ez a tér, mint a Föld, vagy éppen a Nap általános mágneses tere. Ezt akkor elkönyvelték, hogy ez a napfoltoknak egy további érdekes tulajdonsága. Csak a 20. század derekán, amikor kifejlődött a magnetohidrodinamika tudománya, amit előbb említettem, akkor derült fény rá, hogy ez az erős mágneses tér ez nem csak egy további érdekessége a napfoltoknak, hanem az erős mágneses tér a napfolt lényege. Ugyanis a magnetohidrodinamika egyik legfontosabb törvénye, a befagyás törvénye, az úgynevezett befagyás törvénye, ami azt mondja ki, hogy az áramló plazma nem keresztezheti az áramlása során a mágneses erővonalakat. Ha a mágneses tér gyenge, akkor az áramló plazma egyszerűen magával sodorja, ahelyett, hogy keresztezné. Ha viszont a mágneses tér erős, mint a napfoltban, akkor ez az erős mágneses tér megakadályozza a plazma áramlását. Tehát a napfoltban az erős függőleges mágneses tér megakadályozza azt, hogy a nap mélyéről jövő hőáramlások, amiket az előbbi képen filmen a napfolt körüli mozgásokról láttunk, kiszállítsák a nap belsejéből a hőt a felszínre, ezért a napfolt lehűl, ezért látjuk sötétebbnek. Tehát erős mágneses tér van jelen a napfoltokban, ráadásul a napfoltcsoportok, mint már láttuk, bipoláris szerkezetűek, és egy ilyen mágneses térképén a napnak, ahol az északi polaritást fehér, a déli polaritást fekete jelzi, ott kiderül, hogy ezek a bipoláris aktív vidékek, kétosztató aktív vidékek kivétel nélkül mindig olyanok, hogy az egyik felük északi, a másik felük déli polaritású, ami azt jelenti, hogy a két főfolt egyikében a mágneses erővonalak kilépnek a napból, a másikban visszalépnek abba. Tehát tulajdonképpen az aktív vidékekben a nap felszíne alól egy ilyen mágneses hurok, úgy mondjuk fluxus hurok tolul föl. Erről is rövidesen láthatunk majd egy animációt, ahogy egy ilyen mágneses fluxus hurok fölemelkedik a nap felszíne alól. Íme itt van. Tehát itt egy aktív vidék, aminek a két talpontját látjuk, és az őket összekötő fluxus hurkot, mágneses fluxus hurkot. Most lesüllyedünk a nap felszíne alá, és azt látjuk, hogyan keletkezik egy ilyen aktív vidék. Tehát a felszín alól emelkedik fel egy ilyen fluxus hurok. Ahol átmetszi a felszínt, ott látjuk a két napfoltot, most megint a felszín fölül nézzük, és a két napfolt fölött egy ilyen mágneses ívrendszer köti össze a két talpontot, a két főfoltját az aktív vidéknek. De honnét erednek ezek az erős mágneses fluxus kötegek, amik az aktív vidékeken időnként a felszín fölé bukkannak? Ezzel a kérdéssel a magnetohidrodinamika egy speciális fejezete, az úgynevezett dinamó elmélet foglalkozik. A dinamó, mint tudjuk, egy olyan eszköz, ami mozgási energiát alakít elektromágneses energiává. Ehhez az szükséges, hogy a szóban forgó mozgások elég bonyolult szerkezetűek legyenek. A technikai dinamókban, mint az autóban vagy a biciklin, ott ezt a kellően bonyolult geometriai szerkezetet, ezt egyszerűen a húzalozás biztosítja, a húzallal kényszerítjük az elektronokat arra, hogy úgy áramoljanak, ahogy. A természetes úton létrejövő dinamókban, mint például a napban, de akár itt a mi földünkben is, a mozgásokat maguk a ráható természetes erők, a gravitáció, a forgás miatt fellépő korioli erő kell, hogy arra kényszerítsék, hogy olyan struktúrát vegyenek fel, amivel mágneses teret tudnak fenntartani. ezek a belső mozgások, ezek közül a belső mozgások közül a legfontosabb a nap esetében az úgynevezett differenciális rotáció, ami azt jelenti, hogy a rotáció az forgás, tehát hogy a nap különböző részei különböző sebességgel forognak. Ez a nap keresztmetszete, amit itt látunk, ez itt a forgástengely, ez pedig az egyenlítő síkja. A piros az átlagnál gyorsabban forgó, a kék az átlagosnál lassabban forgó területeket választja el egymástól, sárga pedig épp az átlag. Körülbelül egy hónap alatt fordul meg a nap a tengelye körül. Az egyenlítő ennél látjuk, hogy valamivel gyorsabban, a sarkvidékek valamivel lassabban. Mintegy 25-30% a különbség az egyenlítő és a pólus között. Ez a differenciális rotáció, mint a képen látható, nem az egész napot hatja át, csak a felszín közelében egy réteget, meglehetősen vastag réteget azért, és az alatt, ez alatt a réteg alatt a nap már többé-kevésbé úgy forog, mint egy merev test, állandó szögsebességgel. A kettő között, a két réteg között van egy vékony átmenet, ez az átmeneti réteg az úgynevezett tahoklína. Itt a szaggatott vonal jelzi a tahoklína tetejét, de ez egy rendkívül vékony réteg, annyira vékony, hogy az ilyen típusú megfigyelésekkel nem is tudjuk megmérni pontosan a vastagságát, csak felső korlátot tudunk adni rá. Ez a differenciális rotáció az, ami végeredményben azokat az erős mágneses tereket létrehozza, amelyek aztán később a nap aktív vidékében megfigyelhetőkké válnak. Mivel a napfolt minimum idején a nap mágneses tere hát olyasmi, mint egy rúdmágnesé, vagy mint a földé, úgynevezett poloidális mágneses tér, de a differenciális rotáció következtében, na meg a befagyás következtében, az évek során ez a tér föltekeredik, a tér erővonalai fölcsavarodnak a nap köré, egyszerűen azért, mert az egyenlítő ugye gyorsabban forog, a pólusok lassabban, de a befagyás miatt egy adott plazmacsomó mindig ugyanazon erővonalon kell, hogy maradjon, tehát mint a filmen látható, föltekeredik a nap köré ez a poloidális tér, és ha jól sokszor áttekerjük, akkor nagyon föl is erősödik. És ha kellően felerősödött, akkor bizonyos instabilitások miatt helyenként a felszínre tör, és létrehozza itt és ott ezeket a bizonyos hurkokat, amik a nap felszíne fölé tolulnak az aktív vidékeken. Tehát dióhéjban összefoglalva ez a naptevékenység mögött álló mechanizmus. Eddig a napfoltokról és a napfáklyákról volt szó, mint a naptevékenység megnyilvánulásairól, de a történet itt nem ér véget. Ennél valójában sokkal látványosabb és dinamikusabb megnyilvánulásai is vannak a naptevékenységnek. Ezek azonban a nap légkörének már magasabb rétegeiben figyelhetők meg. A nap ugye az tulajdonképpen egy gázgömb, tehát nincsen szilárd felszíne. Amikor a nap felszínéről beszélünk, akkor arra a szintre gondolunk ebben a gázgömbben, ameddig belelátunk azokon a hullámhosszakon, amiket az emberi szem általában érzékel. De hogyha más hullámhosszakon figyeljük meg a napot, például ultraibolya vagy röntgentartományban, akkor ez a szint egészen máshol húzódik. Ennek az okát abban lehet keresni, hogy a nap légkörének a magasabb rétegei jóval forróbbak, mint a felszín és a felszín fölött közvetlenül elhelyezkedő rétegek. Különösen a nap légkörének a legfelsőbb ritka rétege, a nap korona, az, ami több millió fokos hőmérsékletű. Ez akár meglepő is lehet, hiszen a felszín csak 6000 fokos, hogy lehet, hogy ennyivel forróbb a külsőbb, a nap energiatermelő magjától távolabb fekvő réteg, de valójában ennek a megmagyarázása nem támaszt olyan súlyos problémát. Ha pedig ez így van, tehát a nap légkör magasabb rétegei forróbbak, akkor ezek más hullámhosszon sugároznak elsősorban. Ez egy ismert jelenség, ha veszünk egy fém darabot és elkezdjük hevíteni, az először vörösen kezd izzani, ha tovább hevítjük fehéren, aztán kékesen kezd izzani, egyre rövidebb hullámhosszú a magasabb hőmérsékletű anyag sugárzása. Ez a helyzet a napon is, és ez igaz az elnyelésre is, tehát ha egyre rövidebb hullámhosszakon tekintünk a napra, akkor a naplégkörnek egyre magasabban fekvő, egyre forróbb rétegeit figyelhetjük meg. Ezt láthattuk az előbb ezen a felvétel sorozaton. Látható tartományban még a naplégkör legalsóbb rétegét, lényegében a nap felszínét látjuk. Ultraibolya tartományban azután már egy kicsit magasabban fekvő rétegeket, a korona legalját, és a röntgenfényben már a több millió fokos napkoronát figyelhetjük meg. Ez a trükk lehetővé teszi, hogy a nap légkörének bármely rétegét meg tudjuk figyelni, még akkor is, ha nincs napfogyatkozás, mert ugye napfogyatkozás esetén a Hold megteszi nekünk azt a szívességet, hogy az alsóbb rétegeket kitakarja, így akkor szabad szemmel is láthatóvá válik a ritka korona. A korona magas hőmérsékletének a magyarázata, amint említettem, az, hogy a koronát át meg át szövi a mágneses tér, mint ezen a képen is látható, és a mágneses térben zajló dinamikus mozgások következtében a mágneses tér energiájának egy kicsi töredéke időnként hővé alakul, disszipál. Nagyon pici töredéke elég a mágneses tér energiájának ahhoz, hogy ezt az igen ritka gázt felfűtse. Tehát milyen naptevékenységi jelenségeket láthatunk a napkoronában, és általában a naplégkör magasabb rétegeiben. Az egyik leglátványosabb csoportja ezeknek a jelenségeknek az úgynevezett protuberanciák, vagyis magyarul azt jelenti ez a latin szó, hogy kitüremkedések, amelyeket a napkorong peremén látunk a leginkább, a leglátványosabban. Itt van egy felvétel sorozat, ami illusztrálja ezt. Tehát nagyon nagy alakváltozatosságot mutatnak a protuberanciák, akadnak közöttük nyugodt protuberanciák, amik hetekig, hónapokig lebeghetnek egy helyben a napfelszíne fölött, a mágneses tér tartja fel őket, fent őket a befagyás révén, és vannak úgynevezett aktív protuberanciák, amelyeknek az anyaga feldobódik és visszaesik, vagy éppenséggel feldobódik és elhagyhatja a napot is. Mert ez is előfordul, akad olyan protuberancia, amelynek anyaga végleg elhagyja a napot, és bolygóközi mágnesezett gázfelhőként távolodik a naptól. Ezek a naptól távolodó bolygóközi felhők az úgynevezett koronakilövellések. A Minden Tudás Egyeteme egyik korábbi előadásában, Szegő Károly előadásában már hallhattunk róluk, és hallhattunk arról is, hogyha egy ilyen koronakilövellés történetesen eltalálja a Földet, akkor elég komoly hatásai lehetnek itt a földi környezetünkre, megzavarhatja a Föld magnetoszféráját, mágneses viharokat és rádióviharokat idézhet elő, amelyek hát egyrészt a műholdakra nézve lehetnek meglehetősen kellemetlen következményekkel, másrészt áramkimaradásokat, zárlatokat okozhatnak földfelszíni elektromos berendezésekben, különösen magasabb szélességeken. Itt látszik, ahogy a Földet eléri egy ilyen napkitörés. A protuberanciák és a koronakilövellések mellett a harmadik és talán a leglátványosabb megnyilvánulása a naptevékenységnek az úgynevezett flerek. Ezeket magyarul napkitörésnek is szokták nevezni. Én azért nem nagyon szeretem ezt az elnevezést, mert látni fogjuk, hogy ugye, illetve már láttuk, hogy a koronakilövellések az igazi kitörései a napnak, akkor dobódik ki jelentős mennyiségű anyag a napból. A flerek idején tulajdonképpen a kidobott anyag mennyisége kisebb. A flare az egy angol szó, a angol flare szónak a magyarítása, amit most már olyan gyakran használunk magyarban is, hogy így szoktuk leírni, hogy flare. És ez az angol szó, ez lényegében hirtelen kivilágosodást, felvillanást jelent, felfénylését a nap légkör egy tartományának. Tehát flare idején, amit megfigyelünk, az az, hogy a nap felszínének vagy a légkörének egy darabja hirtelen perc, néhány perc vagy 10 perc leforgása alatt nagyon kifényesedik. Mi az oka ennek a hirtelen kifényesedésnek, tehát felforrósodásnak? A háttérben meghúzódó folyamat a mágneses erővonalak átkötődése vagy rekonnexiója, amit ez az animáció érzékeltet. Ha két egymással ellentétes irányítású erővonal rendszert összenyomunk, akkor az összenyomódási pontban az erővonalak összeérnek és átkötődnek, egy más szerkezetet tud ölteni a mágneses tér, és ennek során a mágneses tér meg is gyengébb is lesz, tehát az energiája lecsökken. Fel tud tehát szabadulni a mágneses tér energiájának egy része, ez a legfontosabb eleme az átkötődésnek. A felszabadult energia az átkötődési pontból kiinduló két nagy energiájú részecske nyaláb mozgási energiájává alakul át. Tehát az átkötődési pontból, ahol ez a két mágneses erővonal rendszer összenyomódik, két ellentétes nagysebességű részecske nyaláb indul ki. A lefelé tartó részecske nyaláb előbb-utóbb be fog csapódni a nap mélyebben fekvő sűrűbb rétegeibe, és ott leadja az energiáját, és így ezek a rétegek ott felfűtődnek, ezáltal kifényesednek. Ez az általunk megfigyelt flare jelenség. De felfelé is indul egy ilyen részecske nyaláb, ez a felfelé tartó részecske nyaláb viszont adott esetben szintén eltrafálhatja a Földet, és ott szintén meglehetősen kellemetlen következményekkel járhat. Tehát a korona kilövellések mellett a flerek azok a naptevékenységi jelenségek, amelyeknek még elég súlyos földi hatásai lehetnek. Az alapvető különbség a koronakilövellések és a flerek között az, hogy a koronakilövellés idején nagy mennyiségű anyag dobódik ki a napból, de viszonylag kisebb sebességgel. Flerek idején tulajdonképpen viszonylag kis mennyiségű anyag, de nagyon nagy sebességgel, egy gyors részecskenyaláb formájában dobódik ki. Az animáció lényegében az eddig tárgyaltakat látjuk. A rekonnexiós pontból a hurok talpontjaiba leáramló plazma ott kifényesedést okoz. A modellek szerint a rekonnexió helye, az átkötődés helye egyre hosszabb lesz, egy úgynevezett áramlepel alakul ki, és annak a két végpontjában zajlik az átkötődés. Ez a két végpont pedig távolodik egymástól, míg nem végül a felső hurok akár le is válhat. Ki tudjuk-e mutatni, van-e perdöntő bizonyítékunk arra, hogy ez a modell helyes? Nagyon sok dolog van, ami ezt sugallja. Például mindjárt az, hogy látjuk, a megfigyelések egyértelműen mutatják, hogy hogy a kifényesedés először magasabb rétegekben figyelhető meg, aztán alacsonyabb rétegekben, és hogy ahogy a rekonnexió folyik, ugye a modellel egybehangzóan a talpont, az alsó hurok két talpontja távolodik egymástól. De az utóbbi egy-két évben a RESSI nevű napmegfigyelésére fellőtt műhold röntgentartományban készült felvétel sorozatán még ennél egyértelműbb bizonyíték is napvilágra került. Ez egy hármas felvétel sorozat, ami egy ilyen flerező aktív vidékről készült röntgentartományban, és azt figyelhetjük meg, hogy az előbb mutatott animációval egybehangzóan a két koronaforrás folyamatosan távolodik egymástól, a felső koronaforrás folyamatosan emelkedik. Ezt először sikerült ilyen szépen kimutatni ezen a RESSI felvétel sorozaton. Tehát az utóbbi 10-15 évben, főleg az ehhez hasonló műholdas méréseknek következően elég jelentős előre lépések történtek a nap megértésében. Itt csak ízelítőt lehetett mindenből adni, de minden esetre ebből egy olyan nap, egy olyan csillag képe rajzolódik ki előttünk, ami a lehető legtávolabban attól az ókori képtől, miszerint a nap egy változatlan, tökéletes gömb, ami örök, és soha semmi nem változik rajta. Egy nagyon dinamikus, forrongó világot látunk, amikor a napra tekintünk. A mi számunkra ezek a jelenségek óriásinak tűnnek. Egy nagy nap volt akkora, mint az egész Föld golyó. Ugyanakkor ezek a gigászinak tűnő és óriási energiájú plazma jelenségek eltörpülnek olyan hozzájuk hasonló jelenségekhez képest, amelyek más, sokkal távoli bégitesteken játszódnak le. Vannak a naphoz hasonló, de nála sokkal fiatalabb, sokkal aktívabb csillagok, ahol a napjánás sok nagyságrenddel erősebb napkitörések figyelhetők meg, és vannak olyan egészen egzotikus égitestek, az úgynevezett magnetárok, amelyek neutroncsillagok, tulajdonképpen gyorsan forgó, erősen mágnesezett neutroncsillagok, de olyan kitöréseket mutatnak, melyek lényegében a napkitöréseknek a sokkal-sokkal nagyobb energiájú megfelelői. Mindezekről kicsinyített modellt láthatunk a napon, tehát a csillagászok számára ebben az értelemben is, szellemi értelemben véve egy kaput jelent a nap, amin keresztül bepillanthatunk olyan jelenségekbe, amik az univerzumnak sokkal távolibb vidékein játszódnak le, és ez egyben azt jelenti, hogy az univerzum sokkal ősibb korszakaiban játszottak le, mert hogyha távoli, több milliárd fényévre fekvő galaxisokra nézünk, akkor ugyanilyen régi múltjába tekintünk vissza az univerzumnak.